Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a kedves férfi testvéreket. Így, hogy hívtuk a Szent Lelket, most egy picit könnyebb megszólalni az előttem szólók után, de abban reménykedek, hogy tényleg az Istentől való az, hogy én itt vagyok, és itt néhány szót mondok arról az útról, amit én megtettem. De hogy biztosak legyünk, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, abban reménykedünk valóban, hogy a te terved szerint van ez a nap, hogy a te terved szerint valók azok a szavak, amik elhangzottak, és valójában nem vágyunk semmi másra, csak az, hogy te légy itt jelen, hogy minden rólad szóljon, hogy hadd érezzük, lássuk meg azt, amit nekünk személyesen készítettél erre a napra. Hisszük és valljuk azt, hogy csak akkor tudnak életre kelni, hatni a kopott szavak, hogyha te bennük vagy. Erre vágyunk most, Uram. Amen. Azért is nehéz megszólalni, mert egyszerű ember vagyok, én sem vagyok egy túl bonyolult személyiség. 55 éves vállalkozás szervező közgazdász vagyok, és Pilis-Szent Ivánon élünk, a Solymári gyülekezet tagjai vagyunk, mind a családommal együtt, Solymári gyülekezet presbitere. Három gyermekünk van, két felnőtt lányunk, már mindkettő férnél van, és van egy 16 éves fiunk, most nemrég dorgált meg, júliusban lesz 16 éves, de valakinek azt mondtam, hogy 15, úgyhogy kijavított, hogy már 16, úgyhogy 16 éves a Benedek fiunk. És van két unokánk is, Andris és Jancsi, vagyis Jancsi és Andris, mert Jancsi a nagyobb. És nagyon hálásak vagyunk azért különösen, hogy a gyerekeink is, ami nem megszokott szerintem, hogy a gyerekeink is aktív szolgáló tagjai a gyülekezetünknek, és az is egy különlegesség, amit egy kollégám mondott vissza tegnap, hogy még a családjai, a lányom férjeinek a családja is mind református, hithű szolgáló emberek. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Egy erdélyi kisvárosba születtem, egy fürdővárosba, Szovátán, átlag reformátusnak mondható családban nőttem fel, ami azt jelenti, hogy nem voltunk nagy templomba járók, de a hagyománynak, meg a helyzetnek megfelelően a szüleim megtettek mindent, amit meg kell tenni, befizették a befizetnivalót, volt keresztelőm, volt konfirmációm, és egyházi esküvünk is volt. És ha valaki megkérdezte, akkor természetesen reformátusnak vallottuk magunkat. 10-12 éves lehettem, amikor a húgom osztálytársának a szülei eljöttek hozzánk vendégségbe. Egy olyan családról van szó, akivel többször találkoztunk, de valami történt az utóbbi időben velük, és folyamatosan Istenről akartak nekünk beszélni. És így volt ez most is, eljöttek hozzánk, és kezdtek Istenről beszélni. Édesapámnak abban az időben volt egy jónak tűnő mondása, mindig, mikor ilyen jellegű beszélgetésbe keveredtünk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem beteg, annak nincs szüksége orvosságra. És ezzel úgy le is kerekítette a történetet, de most nem volt elég, mert a vendégünk, úgy hívták, hogy Lajos, azt mondta, hogy János, ha van két vonat, és az egyiket tudom, hogy szakadékba megy, a másik meg nem, nekem kötelességem, hogy téged tájékoztassalak, hogy a másikra szállj fel. Hát most így utólag visszanézve a János 1.11 jut eszembe, hogy feját világába jött, de az övéi nem fogadták be. A mi családunk akkor nem akarta befogadni az Urat. Talán nem azért, mert el akartuk utasítani Jézust, hanem talán mert nem volt valaki, aki úgy elmondja. Nem értettük meg a lényeget. Vagy talán minden ilyen jellegű közeledés mögött valami hátsó szándékot vértünk felfedezni. Most nemrég hallottam, azt hiszem, hogy egy ráda is reggeli keddi áhítaton, hogy valaki azt mondta, hogy megkérdeztek egy református tanárt, hogy mitől jobb református iskolába tanítani, mint egy másikba. És azt mondta, hogy azért, mert szabad jónak lenni. Tehát olyan világban élünk, hogyha valaki valami jót tesz, akkor rögtön hátsó szándékot vélünk felfedezni. Mit akar, miért csinálja? Valahogy így lettünk, mi is voltunk akkor a szüleim, mert amikor valaki így közeledett, hogy biztos a pénzünket akarják, biztos mi is a lényegről, amiről szólt volna az egész, arról teljesen megfeledkeztünk. De irgalmas Istenünk van, azt olvassuk, és az Úr vár. Türelmes, türelme hosszú, szeretete nagy, és van, amikor az Ótestamentben olvassuk, hogy 400-430 évet várt az Úr türelmesen, van, ahol Ninivéni 40 napot, és sok ilyen történet van, és az Úr lényegében a mi családunkra is, ránk is várt. És következett az első lépés a bizonytalanban, mármint nekem, 91-től élünk Magyarországon, nem azzal a szándékkal érkeztem annak idején, hogy itt maradok, lényegében elégedett voltam az ottani élettel, de hogy többen akkor, szinte minden férfi akkor kipróbálta magát, hogy eljön idegenbe dolgozni. Hiánygazdaságból, ahogy szoktam néha mondani, hogy az volt a terv, hogy eljövünk, dolgozunk egy hónapot, veszünk egy kólát, meg egy farmernadrágot, és hazamegyünk. Aztán nem így alakult, sodródtunk. Ildikó is utána jött a feleségem, aki akkor még nem volt a feleségem, de már 4 éve ismertük egymást, és talán ez is picit hozzátett ahhoz, hogy mi itt maradtunk. Először alkalmi munkát vállaltam, építkezéseken cementes vagont pakoltam a Balatonnál, voltam ács is, voltam más területen is segédmunkás, aludtam kartonpapíron a Nyugati pályaudvaron, és végül a eredeti szakmámba találtam munkát, ami akkor még férfi szabó volt. Férfi szabóságban dolgoztam, körülbelül 10 évet összesen, ebben volt saját vállalkozás is. Aztán ezután egy újabb lépés jött a bizonytalanban. Egy barátom hívására egy bukaresti informatikai céget indítottam el, úgyhogy közelről lényegében még számítógépet is alig láttam. Egy 2 hetes gyors talpaló után kiköltöztünk a családdal Bukarestben. Aztán majd onnan visszatérve, tovább tanultam, vállalkozásszervező közgazdász lettem, és a kiküldő anyavállalatnak lettem a vezérigazgatója. És úgy tűnt, hogy jó irányba megyünk, tehát haladunk, ahogy Imre mondta, nagyjá válunk, egyre nagyobbá. De lényegében mégsem voltunk jó. Életünket a munka határozta meg, nem volt időnk semmire. Minden arról szólt, hogy bebizonyítsuk magunknak és másoknak, hogy életképesek vagyunk, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy megálljunk a helyünket, ahogy szokták mondani, hogy visszük valamire. Ezért minden lehetőséget megragadtunk, hogy minél több pénzt keressünk, egzisztenciát teremtsünk, nagy házat építsünk, egyre több volt a munka, egyre kevesebb idő a családdal, egyre kevesebb idő a pihenésre. Lényegében nem volt semmi más az életünkben akkor, mint a munka. Ha akkor meghaltunk volna, akkor azt kellett volna írják a síromra, hogy az élete a munka volt. De hogy valaki mondta, nem tudom kitől hallottam, hogy ezt egy ökörnek a sírjára is fel lehet írni, és akkor mitől vagyunk mi másak? Azt reméltük, hogy ez a kulcs, hogy ez fogja megadni előbb vagy utóbb azt a boldogságot, azt a békességet, amire vágytunk. Lényegében amire minden ember vágyunk. Békességre, elismerésre, boldogságra. De nem ez történt. Egyre nagyobb lett a stressz, egyre több lett a konfliktus, kiüresedett a kapcsolatunk a feleségemmel, a 2 lányommal is alig találkoztam. Mikor este későn hazamentem, akkor is leültem a tévé elé, és ott elaludtam. Egyre feszültebb lett a légkör, és egyre elviselhetetlenebb lett a helyzet. Egyre nehezebb lett a légkör a házban. Hiába volt egyre több pénzünk, hiába volt 2 szép lányunk, hiába épült fel a nagy házunk, valami nem volt rendben. Valaminek másképp kellett volna alakulnia. És 38 éves voltam, amikor megkérdőjeztem az eddigi utat. Hogy biztos, hogy ennyi az élet? Biztos, hogy erről kell szóljon az élet? Most utólag látom, hogy lényegében én voltam az a 38 éve beteg ember, aki ott a Betesda partján fekszik, fogalma sincs arról, hogy egyáltalán beteg, és arról még úgy se, hogy milyen közel van a gyógyulás. Tehát 38 évet vártam tudatlanul a Betesda partján. Éreztem, hogy valami nincs rendben, hogyha csak erről szól az élet, hogy rohanunk, stressz, munka, aztán másnap újra, az valami nem jó. És ezt éreztük a feleségemmel mindketten, hogy ott volt bennünk egy hatalmas űr, amit úgy éreztük, hogy magunktól nem tudunk betölteni. Saját erőnkből nem fog sikerülni. És elkezdtünk keresni. Úgy, ahogy Imre, minden irányba kezdtünk körülnézni, hogy hol tudunk válaszokat kapni. És Isten kegyelme, hogy visszavezetett a gyökerekhez, és elkezdtünk templomba járni. Így kerültünk a solymári gyülekezetbe, ahol egy nagyon befogadó, nagyon nyitott gyülekezetre találtunk. És az egyik vasárnap egy fura, idegen nevű csendes hétvégét hirdetett valaki, most már tudjom, hogy mi az, meg itt is többen, a kurziót, és én elmentem egy ilyen hétvégére. Soha nem voltam semmilyen csendes napon, semmilyen ilyen jellegű dolgon, ide feliratkoztam. Az egyik vonzó dolog az volt, hogy arról is beszélt az illető, aki ott hirdette, hogy aki elmegy, az próbálja meg a telefonokat otthon hagyni, vagy kikapcsolni, meg nem tudom, ez is vonzó volt nekem. Akkor abban az időben nem voltak dual SIM-es telefonok, nekem három telefonom csengett össze-vissza, és hihetetlen vágy volt az is, de meg féltem is attól, hogy vajon mi lesz, ha lekapcsolom, akkor mi fog történni. Szóval elmentem erre a hétvégére, és hát nem éreztem. Ez volt lényegében az első református férfi kurzió Nyárlőrincen. Nem éreztem jól az elején magamat. Nem találtam a helyemet, ugyanazok az érzések jöttek elő, hogy vajon mit akarnak tőlem, vajon mi van mögötte, hová akarnak behúzni, mit akarnak velem tenni. És el is akartam jönni. Szombaton, nem tudom, hogy ki volt Nyárlőrincen, alul van a kápolna, ahol volt lényegében templomnak berendezve, és fölötte van az előadó, és végre lett egy előadás, és utána letereltek minket az alsó szintre, és ott valahogy nem volt lehetőségem kimenni, mert kimentem volna, hogy összepakolok és elmegyek. De nem volt, és lementem, és következett egy úrvacsorás Isten tisztelet, és valójában ezen az Isten tiszteleten állt fejre az én világom. És egy pillanat alatt kitisztult minden bennem. Tehát egy olyan különleges érzés volt, most nemrég hallottam még valakinek a bizonyság tételében, hogy még létezik, nem én vagyok az egyedül, akinek van ilyen pillanat. Tehát egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy tudok mindent. Tehát egy ilyen, hogy tudom, hogy miért az a feleségem, aki, miért olyanok a gyerekeim, miért azok a szüleim, miért az a szomszédom, és hogy itt, ahol vagyok, itt is a helyemen vagyok. Hogy nem a sorsnak ilyen-olyan sodrása, meg fuvallata szerint vagyok ott, ahol vagyok, hanem létezik egy terv, aminek a része vagyok, és az Isten tud rólam. Tehát ennek a pillanatnyi felismerése olyan hatással volt rám, hogy teljesen minden, ami azelőtt volt, az minden fejre állt. Nekem ezen a hétvégén készítetett el az a találkozás, ami mindent megváltoztatott. Tehát a látásomat, minden, amit gondoltam a világról, meg magamról, mindent megváltozott. Ez a találkozás mutatta meg az élet értelmét, és kezdte nyitogatni a szememet és a fülemet arra, hogy meglássam és meghalljam mindazt, amire eddig vak és süket voltam. Hogy észrevegyem, hogy nap mint nap mennyi ajándékot ad nekem az Isten, hogy megéreztem, hogy megajándékozott vagyok. Lényegében megérintett az Isten szeretete. Ezen az alkalomnak a végén kaptam egy igét is, ami lényegében onnantól kezdve egy irányt, egy keretet adott az életemnek. Tehát lényegében minden döntésem, ami azután következett, ennek az igének a mérlegén mértem meg, hogy ez jó irány, vagy nem jó irány. Tehát ez a Máté 28:19, menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez volt azon a igés kártyán, amit kaptam. És én ezt majd utána tovább még hozzátettem magamnak még egy fél mondatot, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ez volt egy irány, egy cél, egy feladat, és egy ígéret. Tehát, hogyha én ebbe az irányba elindulok, akkor íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mikor hazajöttem, akkor nyilvánvaló volt a család számára is, hogy valami történt velem. Mert egészen máshogy kezdtem viszonyulni hozzájuk. Például a legegyszerűbb dolog az volt, hogy ebéd után megfogtam a tányért és elvittem. Tehát a mosogatóhoz. Kezdtem értékelni a feleségem munkáját. Erdélyi székely férfiként úgy voltam, hogy én dolgozok, keményen csinálom, hozom a pénzt, a feleségem meg kiteszi az ételt, megfőzi, nem tudom mi, és valójában én vagyok az, aki vagyok, és utánam meg miattam létezik minden. És ez is felborult, és rájöttem, hogy ahhoz, hogy én azt tudjak lenni, és azt a teljesítményt tudjam hozni, amit hozok, ahhoz mennyi mindenre van szükség, amit feleségem halkan, csendbe, otthon csinált. Nem tudtam, hogy a gyerekeinek milyen jegyei vannak, mi történik velük. Egy csomó minden, amit a feleségem csak úgy természetesen oda tett, és ezt kezdtem meglátni, kezdtem értékelni. És Ildikó is azonnal észrevette ezt, hogy valami változás zajlik bennem, és mikor megkérdeztem, hogy lenne kedve elmenni oda, ahol én voltam, azt mondta, hogy megyek. Nem tudom pontosan, hol voltál, de megyek, elmegyek oda, és megnézem, hogy hol voltál. És a feleségem, mikor résztvevőként volt kurzión, akkor nekem az volt lényegében az első szolgálatom. És elkezdtünk együtt Bibliát olvasni, együtt imádkozni. A gyerekekkel esténként beszélgettünk, mindegy rendes család. Tehát ez egy újdonság volt. Elkezdett minden megváltozni, a prioritások, megváltozott a kapcsolatom a feleségemmel, a gyerekekkel, és megismertem, és megtapasztaltam, hogy mit jelent, amit addig nem tudtam, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Tehát megéreztem, hogy ez létezik, ez nem egy leírt, üres, kopott mondat, hanem ez létezik. Tehát Istennek van az a békesség, ami semmi rációt nem lát benne, de át tud járni, és megajándékozott tudsz lenni ilyen szempontból is. És ereje lett annak, amit annak idején még a konfirmációkor tanultam. Ereje lett annak az egyes KT kérdés feleletnek, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magamé, hanem én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez hihetetlen 24 év után egy valóság lett, egy erőforrás lett, ami azelőtt egy kérdés felelet, ami... És a KT-t hordoztam, most a telefonomon van, és amikor olyan állapotban vagyok, akkor előveszem és elolvasom ezt az első kérdést. És ez válasz minden helyzetre, nekem. És rájöttem arra, hogy nem a sikereim vagy a sikertelenségeim határoznak meg engem, nem az eredményeim vagy a bukásaim, hanem ennél sokkal mélyebben határoz meg valami, egy dolog, az, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok. És akkor már nem akarok se nagy lenni, se már egy dolog. Isten megváltott gyermeke vagyok. Hogy Isten szeret és elfogad úgy, ahogy vagyok. Amilyen vagyok. Ő jobban tudja, hogy milyen vagyok. Sokszor elégedetlen vagyok magammal, ahogy beszélek, ahogy viselkedek bizonyos helyzetekben. De Isten szeret, elfogad úgy, ahogy vagyok. Ennek a felismerése hihetetlen örömöt és hihetetlen erőt tud adni. És az is, hogy az Isten nem azért szeret, mert megváltoztam, hanem azért szeret, hogy megváltozzak. És hogyha nem változok, úgy akkor is szeret. A lányaim kiskamaszok voltak akkor, és ők ma is nagy örömmel gondolnak vissza arra az időszakra, amikor ez a változás nálunk bekövetkezett. Olyan volt, mint mikor kiszellőztetik a házat. Tehát egy új levegő, egy új illat jött be, és mindent átjárt. És ami csodálatos, hogy erre most, hogyha beszélgetünk a lányainkkal, ugyanígy emlékeznek arra, hogy, hogy valami egyszer történt, és valamitől megváltozott minden. És elkezdődött teljesen kicserélődni minden. A gondolatunk, a beszédünk, a szavaink, minden megváltozott. Nagyon fontos, kedves férfi testvérek, azt felismerjük, hogy a fizikai születésben a nőknek, az anyáknak van a főszerep. De a gyermekeink lelki újjászületésében hihetetlen szerepünk van. A feleségem Ildikó, ő korábban is vágyott arra, hogy forduljunk Isten felé. Voltak ilyen enyhe próbálkozások, amik azok is maradtak. De amikor én azt mondtam, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, akkor megfordult minden. Akkor minden beállt abba az irányba, be kellett állni. Sokáig nem értettem, mit jelent a megtérés. Abba az irányba állt, eddig mentem ezerrel egy más irányba. Valamitől megfordult, és másik irányba mész. És azt hiszem, hogy a férfiaknak ebben nagy szerepe van. Nem csak a férfiaknak van, ahol a nőknek, de én ezt hiszem is valam, hogy a férfiaknak a teremtésben valami ilyen jellegű szerepet is adott az Isten. Aztán következett egy újabb lépés a bizonytalanba emberileg. Nem tudom, hogy ki emlékszik arra filmre, sorozatra, 89-ben volt Indiana Jones sorozat. Lehet, hogy vannak itt, akik látták. Ott abban van egy olyan jelenet, amikor két szikla van, egy nagy, hatalmas, nagy szakadék, és oda ki kellene lépni, de nincs híd. És akkor hídből kell lépni, mert ahogy lépsz, akkor jön alá a híd. Hát valami ilyen. Tehát minden lépés, amit a Magyarországra jövés, a váltások, Bukarest, tehát mind valahogy ilyen, és aztán ez volt a legnagyobb ilyen jellegű, hogy akkor, amikor hazajöttem erről a hétvégéről, rövid időn belül felmondtam a munkámat. És ott hagytam ami akkor körülvett, hiába volt jól megfizetve, hiába volt minden ígéret emberileg ott, kiléptem emberileg a semmibe, hitből. És elkezdtem szolgálni. Tehát lényegében nem volt hosszú ideig semmi, csak a szolgálat. Akkoriban még a református kurzióba kevés szolgáló volt, nagyon az elején volt, és így az ilyen különleges talentumokkal nem rendelkező emberek is helyet kaptak meg teret a szolgálatba, úgyhogy én is bekerültem, és örömmel szolgáltam. És nem csak a gyülekezetben, hanem nem csak a kurzióban, hanem gyülekezetben is aktív szerepet vállaltam. Hálából is komolyan vettem azt, amit ezen a hétvégén tanítottak, amiről beszélt lényegében Imre, a négy küllős kereket, hogy nincsen szolgálat, közösség, ima, ige nélkül nincsen keresztény élet. És természetesen ez mind a Krisztus központtal. A harangláb festéstől a gyülekezeti koncertszervezéséig, a nem tudom milyen kerti munkától, egészen a vasárnap gitározás, az Isten tiszteleten, tehát mindenbe próbáltam részt venni. A házunkban házi csoport alakult, elindult egy teljesen más élet. Aztán a napi igeolvasás Ildikóval, ami, ahogy mondtam, szintén egy nagy ajándéka volt az Istennek, egymás után érkeztek az olyan üzenetek, hogy nekünk miért ne lehetne még egy gyerekünk. És feleségemmel mind a kettőnknek teljesen egyértelműek voltak az üzenetek, tologattuk az igét egymásnak, és hogy de hát 37 évesen, most itt van, aki ezt megcáfolja, 47 évesen is van egy testvérünk, de 37 évesen két császár után lehet még gyerek? És döntöttünk, és feleségem áldott állapotba is került. Emlékszem, hogy olyan lelkesen mentem egy paksi szolgálatra, hogy már paksról is beszéljük, ha van, itt van Imre, beszéljek a kurzióra egy bibliaórán, és már Ildikó áldott állapotban volt, és lelkesen mondtam, hogy igen, lesz még egy fiunk, meg nem tudom mi, és mert hogy két gyerek, két lány után nagy a valószínűsége, hogy a harmadik az fiú lesz, és akkor bementünk a paksi lelkészhez vacsorázni, és a paksi lelkész is nyitotta így az ajtóját a nappalinak, és álltak az orgonasípok a négy lány egymás mellett. És azt mondta, János, ennyit a te reményeidről. És lényegében utána nem sokára volt egy vizsgálat, és kaptunk egy olyan papírt, hogy lánymagzat. És hát magamban úgy egy picit azért, hát uram, gondoltam magamban, ha már csináljuk, mi nem csináljuk rendesen, akkor már legyen egy fiú. És édesapámnak is telefonon mondtuk meg a szüleinek, hogy lányunk lesz, és édesapám mondta, azt majd meglátjuk. És mondta édesanyám, hogy de János, hát tudod, mind a két lányt már előre megmondták, most nem úgy van, mint régen, tudják, ez van, azt majd meglátjuk. És lényegében egy ilyen komolyabb, útrangos vizsgálatot kellett Ildikónak a kora miatt csinálni, mert nem akartunk ilyen amiocentilis, nem tudom mi az, annak szakemberek, nem akarok belebonyolódni ebbe. És kellett egy olyan vizsgálatot csinálni, és mikor, hogy kit nézünk meg, kérdezte a doktornő, és mondtam, hogy Boróka Annát. Nézegeti, és azt mondja, hogy hát én nem vennék rózsaszín cuccokat. És Ildikóval néztünk, azt mondja, még nem látom tökéletesen, de én úgy látom, hogy ez fiú. Hát mi Ildikóval egy szót nem szóltunk, eljöttünk, még gyerekeknek sem mondtuk senki, mondjuk, azt mondják, nem, hogy normálisak. Hát, és azt kérték, hogy menjünk vissza egy hét múlva, hogy úgy fordul, meg valami cukor, meg nem tudom, mi mozduljon meg. Visszamentünk, és akkor már egyértelműen mondták, hogy fiú. És ami nekem ebbe különleges és csoda, az, hogy lényegében ez a fordulat akkor történt meg, amikor bennem az a kezdeti elégedetlenség, hogy most miért nem fiú lesz, vagy a lány helyett, elmúlt. És békességem volt, és örömmel vártam már azt a, láttam a cofos kislányt előttem, a harmadikat, és örültem már annak is. És mikor ez a békesség megszületett bennem, akkor jött ez a hír, hogy mégsem. De vannak olyan barátaim, akik azt mondják, hogy úgy nem tud senki imádkozni, mint Kelemen János, aki a lányból fiút imádkozik. De lényegében ilyen jellegű imádságom nem is voltak, de volt bennem tény, hogy egy elégedetlenség. Persze édesapám, amikor felírtuk, akkor édesapám mondta, ugye megmondtam. Tehát úgyhogy nem volt. És elkezdődött, tehát megszületett a Beni fiunk. És a Beni fiunk az egy különleges ajándék olyan szempontból, ami nap mint nap emlékeztet minket az Istennel való szövetségünkre. A zsidók, mikor valami nagy emlékezetes dolgot, azt akarták, hogy arról ne feledkezzek meg, köveket állítottak fel. Tehát nekünk lényegében a Benedek fiunk egy élő kő. Most, ahogy kamaszodik, ahogy időnként vitatkozunk, ahogy időnként hálásak vagyunk vele, hogy reggel ébresztem korán, hogy kell menni iskolába, ahányszor ránézek, szinte mindig az Istennel való szövetségünk jut eszembe. Nem tudom elfelejteni, hogy mi megállapodtunk az Istennel, és ez egy csoda, hogy ezt ő meg egy élő kővel meg is emlékeztet folyamatosan. Úgyhogy csodálatos ebből a szempontból is ez a megtapasztalás. Aztán nagyon megerősítő időszak következett. Elindult a szolgálat, elindultak a kurziók, és azt gondolom, hogy annak az indulásnak, amikor az Isten megérintett, ha nem lett volna egy közvetlen hozzá kapcsolódó szolgálat is, nem tudom, hogy mi lett volna. Ismerek olyan embereket, akiket megérintett az Isten, aztán utána meg valahogy mégsem kerültek abba a helyzetbe, hogy tényleg az Isten gyermekei legyenek, hanem elkallódtak. És itt ez a szolgálatról szól az alkalom. Nagyon fontosnak tartom, hogy segítsünk azoknak, tehát magunknak, hogy szolgálatot keresünk, meg végezzük, az rendben van. De azoknak is segítsünk, akik újonnan megtapasztalták az Isten kegyelmét, hogy állítsuk szolgálatba, keresünk neki feladatot, próbáljuk oda tenni. Mert én hiszem és vallom, hogyha nekem nincsen ilyen intenzív erős szolgálat utána, akkor nem vagyok biztos benne, hogy így ezen az úton tudok tovább menni. Tehát az úton maradásnak mindenképpen feltétele volt nálam a szolgálat. Hihetetlen csoda, ahogy akár a kurzióban, akár a gyülekezetben szolgálva, mikor új embereket látsz az Istenhez fordulni, életeket megújulni. A kurzió kapcsán sok gyülekezetnek a megújulását láttuk. 2007-ben volt az első rektori szolgálatom, ami, ha itt vagyunk most Péterrel, ő lelkész volt azon a szolgálaton, első. Nem is tudom, most nem is kérdezem, hogy milyen lehetett az én első rektori szolgálatom lelkész szemmel, de akkor nem érdekelt, akkor csináltam, és nagyon lelkesen végeztem. A magyarországi kurzió után elindult az erdélyi kurzió, aztán a felvidéki, aztán mentünk Kárpátaljára munkatársképzőt, még Imrével is voltunk Kárpátalján munkatársképzőt csinálni, és egy hihetetlen, erős, felemelő, megerősítő időszak következett. Nagy szükség is volt erre, mert én még nem tudtam, hogy mi következik, de az Úr már tudta. És elkezdődött ezután a 3 év intenzív, szinte csak szolgálattal foglalkozó időszak után egy hihetetlen hosszú pusztai vándorlás. Korábbi cégemmel kapcsolatban elindult egy rémálom lényegében, pereskedés, adóhatóság, végrehajtók, stb. És megtapasztaltuk azt, hogy milyen például, amikor nincs pénzed, hogy mikor nincs. Volt egy olyan szituációnk, amikor számoltuk, hogy éppen a napi kenyérre való legyen meg, és csöngetnek, és a kapunál állt egy gyülekezeti tagunk, Kingának hívják, egy ekkora nagy lipóti kenyérrel. Kimentünk, ellettük a kenyeret, és Kinga is már rohant tovább, és Ildikóval leírtunk és zokogtunk, hogy ilyen nincs, hogy gondoskodik rólunk az Isten. Aztán volt olyan is, amikor ennek a picit a másik oldal, amikor egy újabb végrehajtói levél érkezett, hogy Ildikó, a feleségem azt mondta, hogy ő többet nem imádkozik. Mert hogyha olyan Istenünk van, aki megengedi ezt, ő többet nem imádkozik. És másnap reggel, hát abban az időben elég korán, most is korán kelek, de akkor még korábban keltem, mert folyamatosan gyomorgörcsöm volt, és nem voltam a nappaliba imádkozni, és érkezik Ildikó sírva, és ül le imádkozni. És mondom, hogy azt mondtad, nem imádkozol. Azt mondja, hogy igen, de az éjszaka azt támadtam, hogy a Beni fiunk beleesett egy tóba, és merült el, és megéreztem, hogy ennél a mi problémánknál sokkal nagyobb problémák vannak, sokkal nagyobb fájdalmak vannak, úgyhogy kibékült az Istennel. És lényegében ebbe az időbe dőlt le a pénz bálványa nálunk. Mert mindent a pénzhez viszonyítottunk, mindent azzal kellett motiválni, azzal akartam az egyéb hiányosságaimat pótolni pénzzel. Minél több pénz, az mindent megold, és ledőlt. És megtanultunk elfogadni segítséget. Tehát erdélyi székely férfiként újra mondom, nagyon nehéz azt elfogadni, hogy valamire nem vagy alkalmas, mert úgy érzed, hogy valami hiányosságod, vagy nem tudta megcsinálni. Tehát ha igát kell húzni, akkor is húzod, csinálod, és ha ketté törsz, is mész. És hogy megtapasztalni azt, hogy ezt el lehet engedni, lehet segítséget kérni, el lehet fogadni segítséget a gyülekezeti tagtól, aki azt mondja, hogy a csendes hétvégére nem fizessetek be, mert azért nem jelentkeztetek, tudjuk, mert nem volt pénzetek, és kifizessük helyettetek. Ezt egy nekem fajta székelynek lenyelni, az egy nem egyszerű dolog volt. De az Isten erre is megtanított. Megtanított elfogadni. És azért vagyok különösen hálás, hogy egy ilyen szituációba az Isten egy más sorrendet tett. Egyszer megmutatta magát, megtapasztaltuk az ő szeretetét, az ő valóságát, és utána engedett bele ebbe. És most utólag ezt a 10 évet, mert ennyi volt ez a rémálom, ezt nem venném ki az életemből. Mert attól vagyok az, aki vagyok. Hogy átmentünk azon, és megmutatta az Isten a hatalmát abban, hogy ő nagyobb, ezeknél a problémáknál. Hiába gondoltam én azt, hogy ennél nagyobb probléma nincsen. És az Isten ennél is nagyobb, és átvezet ezen. És hálásak vagyunk azokért az embereket, akit az Isten mellénk rakott. Olyan embereket, akik a munkába segítettek, akik az akkori problémáimba odaálltak, a gyülekezetért, a kultúrás közösségért, akit mind az Isten rakott mellénk, hogy átvigyen ezen a pusztán. És aztán időközben a munka, a feladat is oda alakult, hogy az egyházzal kapcsolatos feladatom lett. Először Balatonszárszon, 10 évig ott, szinte napra 10 évig dolgoztunk ott a feleségemmel, utána majd a kerülethez, a konferenciaközpontokkal, meg most meg az üzemeltetési főigazgatóságon igyekezek szolgálni, és amit mondott Pál úr János, hogy lényegében hogy valahogy összemosódik a kettő, a hivatás, meg a talentumok, meg a szolgálat. Tehát én azt érzem, hogy Imre is mondta, hogy lényegében az Isten készít, alakít, formál arra, hogy amire elhív. És mind a szárszói munkát is, meg ide a kerülethez, ahogy jöttem, itt is keményen megimádkoztuk, mert nem volt egyértelmű. Imre tudja, hogy nem könnyen akartam mozdulni, de elhívásként, mikor megértettem, hogy most ez a feladat, akkor léptünk. És nagyon hálásak vagyunk, hogy az Isten végül is nem csak abba a tudatba, hogy tényleg nap mint nap szolgálatként élheted meg a munkádat, hanem abban is, hogy ez anyagilag is, erkölcsileg is, mindenféle szempontból, ahogy mondta szintén Pál úr, hogy nem csak úgy, hanem tényleg a legjobban, és a legszebbet, és a legjobbat kaptuk mégis ezekkel a mélységekkel együtt. És én ide magamnak felírtam a 4 küllős kereket, ugyanúgy, mint ahogy Imre, de abban nem megyek mélyebben belé, de nagyon fontos az, hogy a küllők, tehát nem véletlenül kerék ez. Azért kerék, mert a küllőknek a hossza az valamilyen módon egyforma kell legyen. És itt most a szolgálattal kapcsolatban beleeshetünk olyan hibába, hogy a szolgálat hosszabb. Vagy bármelyik küllő hosszabb, de a szolgálatról beszélünk. És hogyha átesünk a ló másik oldalára, akkor már az a szekerünket szétrázza. Nem egyenletes. Szétrázhatja, így a szolgálat is szétrázhatja a családunkat, a békességünket. Tehát fontos, hogy az Isten egyensúlyt akar az életünkbe. Tehát felelősek vagyunk a családunkért, a munkánkért, és szolgálatért is. Tehát fontos az egyensúly. Tehát ne essünk kísértésbe a szolgálattal kapcsolatban sem. És ami még nagyon fontos, hogy azt a szolgálatban is tapasztaljuk meg, a gyülekezetbe, akikkel együtt szolgálunk, vagy akár a munkahelyen, de akár a házastársunkkal is, hogy nem test és vér ellen küzdünk. Tehát nagyon sokszor a gyülekezetbe, a szolgáló közösségbe vannak olyan nézeteltérések, olyan viták, olyan, ahol azt gondolná az ember, hogy ott nem lehet, vagy nem lenne, hát minden azt akarjuk, szolgálni vagyunk itt. De a személyiségünket, az aktuális helyzetet a gonosz felhasználja arra. És hogyha nem vagyunk tudatában, hogy nem test és vér ellen küzdünk, hanem sokkal nagyobb hatalmasságok ellen, akkor ezeken felül tudjuk, és nyakon tudjuk csípni, le tudjuk győzni. De akár a kapcsolatunkban is. A feleségemmel néha sikerül ezt, mikor vitába vagyunk, vagy valami nem úgy működik, ahogy kell, és előfordult már az, hogy mind a ketten elmosolyogtunk. Hogy tényleg nekünk egymással van dolgunk. Egymást választottuk, hogy egy életet leéljünk együtt, a gyerekeinket felnevezünk. Tényleg te vagy az én ellenségem? És miközben el tudunk mosolyogni, és nyakon fogtuk a gonoszt, az hihetetlen ajándék tud lenni. Tehát nem test és vér ellen harcolunk. És a végére Krisztussal járni nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák, vagy hogy nem lesznek. Egyet jelent, hogy nem vagyunk egyedül benne, hogy ő velünk van, akármilyen mélyen járunk. Ahogy mondta egyszer Lajos, hogy a halál árnyékának völgyébe járunk, de annak van egy bejárata, meg van egy kijárata. Tehát azon át lehet menni, azon is abból az Isten ki tud vezetni. És hogy az Isten szeret, akkor is, amikor benne vagyunk ezekben a próbákban, és lényegében ez a szeretete tud minket megváltoztatni. És ő keresi a szívünket, hogy megadhassa, milyen szép ez a református köszönés, azt az áldást, azt a békességet. Hogyha ez a, amikor ahányszor elmondjuk ezt az áldás békességet, mindig átjárná ennek az igazi ereje, szerintem nem is tudunk ennél többet mondani. Áldás, békesség. Ennyi. Ő meg tudja ezt adni. És lényegében a Máté 6.33-mal zárnám, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezeket ráadásként mind megadja nektek.